Üdvözlök mindenkit! Remélem most már bekapcsolódok. Kicsit talán szokatlan előadással fogok előjönni. Szakmai végzettségemet tekintve pszichológus vagyok, egyébként pedig gyakorlatban informatikusként tevékenykedem. Így van némi rálátásom talán arra, hogy a digitális társadalom honnan is merre tart. Sokat töprengtem azon, hogy milyen szemszögből közelítsem meg ezt a témát. Többféle előadásváltatot is leírtam, és végül a Kati feleségem eldöntötte azt, hogy melyik lesz az, ami a családterapeutáknak a leginkább meg fog felelni. Egész tegnap este még azt gondoltam, hogy a virtuális valóságokat fogom bemutatni, de miután Katinak bemutattam ezt, ő azt mondta, hogy nem, ez nem az a közönség. Úgyhogy inkább egy másik szemszöget fog felvázolni, és az kevésbé lesz informatika szagú, sokkal inkább egy ilyen társadalmi jelenségkutatásról szól. Két fő témát fogok érinteni az előadás során. Az első részben azt az öt tényezőt fogom bemutatni, ami a Föld digitalizálásához vezetett, illetve azt a fajta globalizációs hatást, melynek révén egyre nehezebb, illetve sajátos nehézségekkel kell megküzdeni a mai munkavállalónak ahhoz, hogy megmaradhasson a piacon. A második körben fel fogok vázolni egy lehetőséget, egyfajta megoldási kísérletet arra, hogy hogyan lehet túlélni ezt a fajta globalizációt, aminek részesei vagyunk. Rögtön egy kérdés, mi az összefüggés a Berlini fal leomlása és a Windows között? Talán nem triviális, de vannak egyes vélemények, amik azt mondják, hogy Bill Gates volt az, aki ledöntötte a Berlini falat. Ugyanis 80-as években történt egy olyan szintű változás, ami az egész világot alapjaiban alakította át. És ez a személyi számítógépek megjelenésének korszaka, amikor nem csak a kutatásban, illetve a vállalati szférában kezdték használni a számítógépeket, hanem a Microsoft jóvoltából gyakorlatilag a háztartásokban is megjelenhetett. Ez azt eredményezte, hogy az internetre kapcsolódó számítógépek gyakorlatilag egy olyan alulról felfele történő szerveződésnek adtak teret, minek hatására a tekintély uralmi rendszerek alapjaiban inoghattak meg, hiszen gyakorlatilag országokat átívelő információs szálak alakultak ki, és egyre lehetetlenebb feladattá vált az, hogy kontrollálni lehessen az információk áramlását. A polarizált világból ugye a berlini fal leomlása következtében egy unipoláris világ lett, ami gyakorlatilag egy sokkal inkább alulról felfele szerveződő képet mutatott, és ennek következtében gyakorlatilag egészen új fajta kihívásoknak kell eleget tenni a ma emberének. Valójában az volt a célom, hogy ezzel az előadással azt fogom felvázolni, hogy van igazából egy, úgy érzékelem, hogy van egy elég nagy különbség az a fajta mentalitás, amit a szüleim generációja képvisel, és az a fajta mentalitás, amit a mi generációnk képvisel között. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akik kamaszkorukban találkoztak először az internettel, de az én gyerekem már gyakorlatilag kisgyerekkortól ebbe természetes módon fog beleolvadni, ami annyit tesz, hogy a digitális azonossága, a digitális éntudata egészen fura módon sokkal korábbi fejlődési fázisban fog kibontakozni. A Windows elterjedése volt a második hullám, ami a globalizációs begyűrűződést jelentette. Ennek azért volt igazából nagy jelentősége, mert a Windows révén gyakorlatilag széles körben kezdték tudni használni a számítógépeket, addig csak a számítógépes guruknak a kiváltsága volt az, hogy az interneten képesek voltak kommunikálni. 90-től kezdődően már egyre több háztartásban megjelenik a számítógép, gyakorlatilag a PC alapú számítástechnikai platform megalapozásáról van szó. Ez volt az első globalizált hullám, amiről beszélni szerettem volna. A második a Netscape boom, ami mondjuk 95-től jelenik meg. Tim Berners-Lee nevéhez fűződik, ő a World Wide Webnek a megalapítója. És a Netscape boom gyakorlatilag nem takar egyebet, mint a böngészők megjelenését. Netscape az első olyan cég, amelyik felismerte, hogy most már szükség van egy olyan számítógépes szoftverre, mely segítségével nem csak a szakmai guruk tudnak az interneten megnyilvánulni, hanem a szélesebb rétegek is. Így kitalálták a Netscape böngészőt, és innentől kezdve az egész számítástechnikai teljesen új irányt vett. A cégek rácuppantak a témára, úgy gondolták, hogy végre itt az alkalom, hogy sokkal szélesebb rétegekhez eljussunk teljesen új formában. Innentől kezdve azon kezdtek munkálkodni, hogy a kontinensek között lefektessenek széles sávot biztosító optikai kábeleket, és gyakorlatilag néhány év alatt egy olyan infrastruktúra jött létre, ami segítségével a modemes internetes korszak, egy széles sávú internetes korszak beköszöntítette lehetővé. Ez egy nagyon fontos korszak volt, a cégek persze túlélezték ezt a témát, ez volt a dotcom láz, túl sok pénzt fektettek ebbe a történetbe, de gyakorlatilag az ő csődjük, ami előnyünkre szolgált, ugyanis a lefektetett kábelek megmaradtak, függetlenül attól, hogy ők csődbe mentek. A harmadik hullám a nyílt forráskódok megjelenése volt. A számítógépes világban gyakorlatilag az alapvető paradigma az, hogy cégek gyártják ugye a szoftvereket. Na most a 90-es évektől ez nagyon megváltozott, vagy illetve kiegészült egy új formával. Megjelentek fiatal, lelkes és hozzáértő egyének, akik úgy döntöttek, hogy nem fognak a cégek által képviselt monopól helyzetbe beintegrálódni, hanem ők maguk fognak létrehozni új szoftvereket, amiket szabadon fognak terjeszteni. És ez volt a nyílt forráskódok hullám, ami gyakorlatilag az adódó felfele való szerveződésnek egy nagyon-nagyon érdekes példája, és ami egyre nagyobb teret szorít napjainkban egyébként. Ezek a fiatalok olyan szintű hatékonysággal működtek, hogy néhány év alatt gyakorlatilag képesek voltak olyan eredményeket elérni, hogy a legnagyobb cégek sem tudtak a nyomukba eredni, így kénytelenek voltak a Microsoft, IBM, Oracle és más cégek open source, tehát nyílt forráskódú szoftverek felhasználását. Ups. Ez lemerült. Azt hiszem, hogy lemerült a notebook. Nem. Az adóról felfele szerveződő közösségek hatására létrejött a Wikipédia, ami gyakorlatilag napjainkban már leszorítja a Britannicát az interneten. Elterjedt a Linux operációs rendszer, amit egyre többen kezdenek használni. Egy olyan fajta szemlélet alakult ki, és ez itt a fontos, ami gyakorlatilag a hierarchikus struktúrákat kezdi ki világszerte. A negyedik tényező a feladatkiszervezés volt, és ez a 2000-es évhez kapcsolódik. Az történt ugyanis, hogy 2000 előtt volt egy olyan időszak, amikor nagyon féltek attól a számítógépes szakemberek, hogy az eredeti váltás következtében összeomlanak az informatikai rendszerek. Ennek az volt az oka, hogy két számjegyen ábrázolták az évszámokat, és a 99-ből attól tartottak, hogy 1900 lesz, és nem 2000. Következésképpen nem lehetett volna előrejelezni azt, hogy milyen hatásai lesznek annak, hogyha ezt nem korrigálják, ezt a hibát. Az volt a probléma, hogy nagyon-nagyon sok számítógép már telepítve volt így módon, így gyakorlatilag nagyon-nagyon sok mérnököt kellett volna bevonni ahhoz, hogy ezeket javítani lehessen. És hát hol van sok mérnök? Hát Indiában. Hol olcsó a munkaerő? Indiában. India az, aki egyébként a kábelek, az optikai kábelek lefektetése, jó, köszönöm. Optikai kábelek lefektetése miatt gyakorlatilag potyautasként a leginkább tudott profitálni ebből az infrastruktúrális előrelépésből. Bangalort látjuk, lelkes munkaerő. Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag ugye a feladatkiszervezés következtében nagyon sok olyan feladatot, ami digitalizálható, távol-keletre kezdenek elmozdítani a cégek. Ennek következtében a közvetlen hatékonyságú munkaerőre van már nincsen szükség. Tehát a mai fiataljának azt mondom, hogy ne javasolják azt a szülők, hogy olyan tevékenységet folytassanak, ami mondjuk a legmodernebb, vagy a leginkább eleget tesz a kor követelményeinek, hanem biztassák inkább arra, hogy azzal foglalkozzanak, ami ez a leginkább kedvük van. Ugyanis amihez kedve van valakinek, abból fogja a legtöbbet kihozni. Következésképpen nem egy középszerű munkaerő lesz, hanem egy olyan hatékony munkaerő, amire szükség van. Igen, valószínűleg ez valamiféle ilyen családterápiás összeesküvés, hogy a számítógép cserben, hogy most amikor az internetről beszélek, meg amúgy is gyakorlatilag 3 perc van a háta. Úgyhogy nem, utolsó tényező, amit még el akartam mondani, az az, hogy nem csak a feladatokat helyezik ki távol-keletre, hanem azóta, amióta Kína belépett a WTO-ba, azóta gyakorlatilag lehetővé vált az, hogy teljes gyártási folyamatokat Kínában hajtanak végre, minek következtében gyakorlatilag a munkaerő felépítése cégek által áthelyeződik távol-keletre. Ennek az a következménye, hogy gyerekeink generációja gyakorlatilag munkanélkül fog maradni. Ez a tendencia nyugaton egyre erősebb, és felénk is erre jobban begyűrűződik. Következésképpen felmerül a kérdés, hogy mit javasoljunk gyerekeinknek, hogy megállják a helyüket ezen az ingoványos talajon. Thomas L. Friedman a híres könyvében, és mégis lakos a földben, azt javasolja, hogy biztassuk arra gyerekeinket, hogy legyenek érinthetetlenek. Ez alatt azt érti, hogy olyan kompetenciára tegyenek szert, az első kitét, ami gyakorlatilag nélkülözhetetlen, nem helyettesíthető be semmi által. A második megoldási alternatíva az, hogy olyan szakértőké váljanak, olyan területen legyenek szakértők, ami nem digitalizálható. Az a jó hírem egyébként a családterápiás szakemberek számára, hogy a pszichoterápia mondjuk az kevésbé digitalizálható terület. Tehát valószínűleg a pszichológia nem annyira veszélyeztetett, mint gondolnánk. A harmadik hullám, hogyha nem vagyunk képesek jó szakemberek lenni, igazán kimagasló szakemberek, és nem találunk olyan területet, ami nem digitalizálható, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy a régióban milyen olyan adottságok vannak, amit ki tudunk használni. Ugyanis a régióhoz kötött munka az nem helyezhető ki más régióba. Tehát hiába van digitális kapcsolat, hiába várnak Bangalore-ban munkások arra, hogy olcsóbban, nagyobb hatékonyságú munkát végezzenek el, nem fognak Budapesten mondjuk interneten keresztül turisztikai útmutatást végezni. Ez fizikailag itt kell lenni. Igen, hát mégis az üzenetem az lenne, hogy amikor pályát kerestem még gimnáziumi évek befejeztével, úgy döntöttem, hogy azt a stratégiát követem, amit apám követett, és ennek következtében elmentem építőmérnöki karra tanulni. Aztán rájöttem, hogy valójában ez a séma, amit jónak hittem, ez nem igazából az, amit szeretnék, és jól lehet az építőmérnöki kar, építészmérnökként jól lehet keresni, inkább azt a szakot választottam, ami igazán közel állt hozzám, és ezért döntöttem, amellett a pszichológia irányvonalon tanultam tovább. És ennek az lett a pozitív hozadéka végül, hogy csak negyed éven kezdtem el gondolkozni azon, hogy oké, ez nagyon jó ez a szak, meg nagyon vagány, de hogy fogok ebből megélni. És akkor kezdtem az informatika fele sodródva egy ilyen interdisziplinális területet keresni. Igazából azt szeretném ezzel kihangsúlyozni, hogy azt gondolom, hogy az igazán izgalmas dolgok nagyon gyakran az interdisziplinális területeken születnek. Ha hatékonyak akarunk lenni a szakmánkon belül, akkor érdemes egy vagy két szakmában elmélyülni, és az egyik szakmából a másikba átszármaztatni azokat az ismereteket, amiket, és tapasztalatokat, amiket szertettünk abban. Ez talán valamelyest nélkülözhetetlenné és érinthetetlenné tesz bennünket. Köszönöm szépen!